Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenek előtt egy üdvözletet kell látnom a kedves testvéreknek, Schiller Csaba, azt hiszem így hívják. Nagy-nagy szeretettel köszönti az atyát, és hát a kedves testvéreket is. És nem csak köszönti, hanem az imáikat is kéri, hogy amit elkezdett benne a Jóisten, azt be is tudja fejezni az ő életében. A Jóistennek, hogy kifürkészhetetlenek az útjai, az biztos, mert úgy igazából az ide kerülésem is olyan mesés volt, mert valahol arra fele beszélgettünk egyszer egy ismerőssel, akkor még ismeretlennel, arról, hogy eljönnék erre fele, és a végére, mire ide kerültem, már úgy összebonyolódott minden körülöttem, hogy azt sem tudtam, hogy merre van az előre. De úgy lassan már minden kialakul. És az embernek az életében, amikor találhatók olyan különféle helyzetek, amikkel nem tud mit kezdeni, mert vagy figyelmetlen, vagy nem voltak akkor annyira fontosak, hogy figyeljen rájuk, utána meg kiderült, hogy azok lettek volna a fontosak. Számtalan olyan sebet tud, és általában a másik emberen okozni, ami úgy kegyetlen tud menni. Számtalan olyan fájdalmunk van, amit a másik okozott, csak olyan nehezen tudjuk ezeket a fájdalmainkat úgy rendezni az életünk folyamán. És nagyon jó volna sokszor nekünk is, mint ahogyan a mai evangéliumban hallottuk, hogy Jézusnak igaz a temetésére kente meg Mária lábát olajjal, hogy ezeket a sebeinket valaki úgy bekenegetné, mert amikor ránk jön a halálnak a sötét órája, a magánynak, a szenvedésnek a sötét órája, jó volna emlékezni ezekre a kenetekre, amelyek ezeket a sebeinket úgy teljesen rendbe rakják, még hogyha a temetésünk napjára is kenik meg az embernek a sebeit. Ha belegondolnak, világunk, korunk, társadalmunknak mi a legfőbb vágya, akkor úgy igazából elmondhatjuk azt, hogy a mi vágyunk nem más, mint hogy szeressenek bennünket. A férjnek nem más a vágya, hogy szeresse a felesége, a feleségnek nem más a vágya, hogy szeresse a férje, a szülőnek nem más a vágya, hogy szeressék a gyerekei, a gyereknek nem más a vágya, csak hogy a szülők szeressék, és így tovább a nagyszülőknek nem más, mint hogy az unokái, és hát lehetne fokozni a kapcsolatainkhoz mérten, hogy mennyi minden oldalon várjuk el a szeretetet. Az összes fájdalmunk, az összes sebünk viszont éppen ennek a szeretetnek a rosszul adásában, a nem adásában, vagy éppen mi ellenkezőleg éljük meg, tehát nem szeretetként, hanem valami másként adódik. És hát ettől ez a csodálatos szerkezet, ami itt van, ez úgy becsületesen tud vérezni, de nem csak vérezni tud, hanem meg is tud keményedni. Mert hát én nem bocsájtok meg neki, még ő bocsánatot nem kér. És hát még számtalan olyan mondatot elmondtunk, vagy reméljük nem mondunk el az életünk folyamán, ami ezt a csodálatos szerkezetet, amit a Jóisten megalkotott itt, és akkor ide helyezte el, ezt úgy jó meg tudja keményíteni. A Szent Atya az irgalmasság évét hirdette meg. Az irgalmasság évének pedig a jelmondata, hogy irgalmas, mint az Atya. És igazából a keménységet, vagy a sebeket nem más tudja gyógyítani a mi szívünkön, mint az irgalom. Legcsodálatosabb példája az Atya irgalmának, bizonyára emlékeznek, vagy ismerik, vagy már többször hallották a tékozó fiúnak a történetet. Tehát, hogy igazából most nem a történetet szeretném elemezgetni, van egy olyan elmélkedés, amiben a történetet a jó gyónásnak a feltételeként boncolgatja a szerzője, és igazából talán ebből a szempontból úgy kevésszer vettük szemügyre a tékozló fiúnak a történetét, és talán nem ártana életünkbe, hogy ez a szempont is belekerüljön, vagy előtte legyen. Van egy kedves mondásom, ha rám hallgatnak, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát onnantól kezdve, hogy lehet, hogy bájkálni fogok a kedves testvéreknek a lelki világába, és utána ezzel a bájkálással azt csinálnak, amit akarnak, ha rám hallgatnak, de hogyha nem akarják a sebeiket hagyni, hogy elfertőződjenek, vagy elmérgesedjenek, vagy megkeményedjen a szívük, akkor lehet, hogy érdemes nekiállni, és a tékozló fiúnak a történetét úgy elővenni, olvasgatni, és úgy a mi életünkben megpróbálni belőle megvalósítani, vagy átvinni a mi életünkre azokat a mozzanatokat, amikben a tékozló fiúnak a történetét most segítségül hívjuk. Minden gyónásnak tudjuk, hogy az első mozzanata a lelkiismeretnek a vizsgálata. Általában, amikor a lelkiismeretünket úgy vizsgáljuk meg, akkor mindig úgy vizsgáljuk meg, hogy előveszünk a lelkitükröt, és akkor olvassuk a bűnöket, amik nem a bűnöket, hanem a 10 parancsolat alapján, hogy mi mit vétettünk, vagy hogy milyen hibáink vannak, vagy hogy hol szektük meg. Mintha egy szabályrendszert próbálnánk megnézni, és akkor ha nagyon negatívan állunk hozzá, akkor tehát úgy is vehetjük, hogy megvolt, hogy hányszor szektük meg a szabályt, akkor a szabály szegésnek ugyebár van következménye, mint a gyorshajtásnak, ugyebár a büntetés, a csekk, és akkor befizetjük a büntetést, elmondjuk a penitenciát, és akkor Isten áldjon mindenkit. A tékozló fiú története egészen máshol, vagy másként mutatja be számunkra a lelkiismeret vizsgálatot. A közepéről kezdjük a történetet, az atya megy oda a fiú elé, az rohan oda, az karolja át, az emeli föl, és már várja, hogy mikor jön vissza. Itt nem szabályszegésről van szó. Itt arról van szó, hogy az atya jóságos. És én a hibámmal, a bűnömmel egy szemét bántok meg. Egy személyes kapcsolatot rombolok le. Nem arról van szó, hogy én tartozok valamivel valakinek, hanem én egy élő kapcsolatot szakítok meg a bűneimmel. Akik internetet használnak, a mobiltelefont, és mennyire bosszantó tud lenni, amikor megszűnik a térerő. Nincs kapcsolat, megszakad a kapcsolat. Nem tudom befejezni a mondatot, mert a másik eltűnt az oldalról. Vagy az adatok nem jönnek át az interneten keresztül, mert megszakadt a kapcsolat. A bűneink, a hibáink szakítanak meg egy kapcsolatot. És nem mással, hanem ezzel a jóságos atyával, aki a mennyországba vár bennünket, és mindent megtesz azért, hogy mi vissza tudjunk találni hozzá. Tékozló fiú ugyebár először föllázadt, ott hagyott mindent, akkor megkapta a jussát, és akkor utána rabszolga lett belőle. A disznók mellett még a moslékból se kapott. És ekkor kezd el gondolkodni. Ott az atyám házában, a rabszolgának, a béresnek jogsora van, mint nekem itt. Én hazamegyek. Elmondom az atyámnak, hogy vétettem ellened. És hát az ég ellen. Itt azért már nekünk bajaink szoktak lenni, mert abban a pillanatban, amikor egy kicsit enyhül a helyzetünk, akkor úgy nagyon könnyen elfeledkezünk róla, hogy nekünk el kéne indulni, mert még csak elhatároztuk magunkat, esetleg fölálltunk a ágyunk mellől, de még mindig nem indultunk el. de az Atya folyamatosan vár. Amikor elindulunk, ott még mindig van egy buktató, mert amikor megtapasztaljuk az Atyának a szeretetét, az irgalmát, volt akkor már minek mondjam én azt el, hogy vétkeztem ellened, Atyám, meg hát az ég ellen. Hát már szeret, már visszafogadott, már jó nekem, kezdhetem előről. Ezek a buktatói, ami lelkiismeretünk megvizsgálásának, és igazából azt felejtjük el, hogy egy nagyon fontos személyt bántunk meg. Fiatalokkal, gyerekekkel, amikor beszélgetünk az imádságról, a szentmisére járásról, és akkor sorolják azt, hogy hát nagyon ritkán imádkozom, szentmisére se olyan sűrű szoktam elmenni, és amikor megkérdezzük tőlük, hogy mit szólsz ahhoz, hogyha reggel fölébredsz, kimész a konyhába, nappaliba, ott van anyu, apu, egymással beszélgetnek, még a testvéreddel is beszélgetnek, de köszönsz, mintha ott se lennél, nem szólnak semmi. És hiába próbálkozol kommunikálni, rád se bagóznak, nem szólnak hozzá, mintha nem léteznél. Jól esne? Nem. És mi ezt csináljuk a Jóistennel? Ezt csináljuk akkor, amikor az imáinkban anyagok vagyunk, a vele való találkozásban, a szentmisében anyagok vagyunk, de amikor hagyjuk, hogy bűneink megszakítsák a kapcsolatot vele. Ezt a személyes kapcsolatot rontják, bombázzák szét. Amikor nem úgy kezelem, nem az bánt engem, hogy most büntetést kell befizetnem, mert szabályt szegtem, hanem az bánt, hogy egy nagyon kedves barátom megbántott, vagy én bántottam meg őt, és hogy a kapcsolatunkban valami nem stimmel, és nekem ezt rendbe kell tennem, és engem bánt az, hogy nem stimmel valami a kapcsolatunkban, talán ezt nevezhetjük bánatnak. Mert hát, ahogy mondtuk, hogy éppen a bűn az, ami a kapcsolatot megszakítja. De a bánatom azért van, mert az a fontos személy, és hát most itt húsvét előtt, a nagy héten, éppen arra fogunk emlékezni, hogy én ennek a személynek mennyire fontos vagyok, hogy meghalt értem. Nem is akármilyen szenvedéseket vállalt értem. És én mégis hagyom a bűnt, hogy megszakítsa vele a kapcsolatot. Amikor a Atya átöleli a fiút, és hát újra visszaállítja abba a méltóságába, amiben volt, ruhát ad neki, vendégséget és minden mást megkap, ugyanazokat a jogokat, mint amiben volt, igazából talán a mi életünkben ugyanígy fontos volna tudatosítani azt, hogy a Jóisten tökéletesnek alkotott meg mindannyiunkat. Magamról ezt olyan könnyen elhiszem, hogy én tökéletes vagyok. Arról már úgy nehezebben tudom elképzelni, aki engem megbánt, fölmérgesít, bosszant, kellemetlenséget okoz nekem, vagy ne adj Isten fájdalmat, na azokról úgy nehezen. Pedig ők is tökéletesnek vannak alkotva. Csak valami, vagy benne, vagy bennem, ebből a tökéletességből úgy tönkrement, és hát ezt kell nekünk valahogy jóvá tenni, vagy helyreállítani. Bizonyára mindenki úgy van, amikor valamit vásárol, ilyen különféle technikai eszközöket, hogy a gazdaságosság szempontját vesszük mindenek előtt figyelembe. Nem biztos, hogy a legolcsóbbat vesszük meg, hanem azt, amelyik sokáig kitart. És ha van garancia rá, amit visszacserélnek, vagy megjavítják. És nekünk is van garanciális szervizünk. Tehát ott hátul itt felpillanat ott a sarokban. Van lehetőségem arra, hogy ebbe a szervizben az összes hibát kijavítsák, hogy újra tökéletes legyek. Nagyon szeretek túrázni, és az egyik hittantáborba, amikor mentünk a gyerekekkel, túl gyorsnak tartottak a velünk lévő szülők, és hogy lassítsanak, egy kis turpisságot műveltek, elkérték a hátizsákomat, és jó megpakolták kövekkel. És akkor lesz a atya menni kenyet. És az atya kente is, de majd bele szakadt a hátizsákok a cipelésébe, és a végén derült ki, hogy ők mit csináltak, de hagyták, hogy oda-vissza megcipelje ezt a hátizsákot. Úgy igazából, amikor mi ebben a garanciális szervízben nem akarjuk a szervízt elfogadni, akkor cipeljük a terheinket. Húzzuk, vonjuk, amik lassítanak, föltartanak, és csomó olyan szenvedést okoznak, amit elkerülhetnénk, hogyha gyakorolnánk ezt a fajta szervízt, amit a Jóistentől tudunk kapni. A parancsolatok között talán, tehát hogy mindenki úgy sorolja, ahogyan a székelyek mondják, hogy szerve a hibái bűnei, nagyon kevés az olyan, aki az elsővel kezdi, hogy az Isten ellen vétettem, és éppen azzal vétünk az Isten ellen, hogy nem ő van itt az első helyen. Pontosabban mindig Isten van itt az első helyen, csak nem ugyanaz, aki a kenyér és a bor színnel ott a tabernákulum mélyén található, aki a világon és a világban engem is megalkodott, hanem éppen az, amit én az első helyre teszek a szívemben. És ez azért baj, és azért rossz, mert lehet, hogy az ember bemegy a garanciális szervizbe, csak nem tudatosul benne az, hogy nem a szabályok a lényeg, hanem a személy. De ahhoz, hogy én ehhez az irgalmas atyához oda tudjak fordulni, ahhoz bíznom kell benne. Kis Szent Teréz életében olvasható, hogy Kis Szent Teréz nem úgy képzelte el az életszentségnek az útját, hogy lépcsőfokokról fokra úgy megyek fölfele. Mert hát mi általában úgy vagyunk, hogy már az elsőre alig bírjuk főgyúrni magunkat, és hogyha már valamennyire úgy a lépcsőnek a tetejét kezdjük látni, akkor is nagyon gyorsan visszaesünk, és általában erre a részre szoktunk visszapottyanni a kapaszkodásba. Hanem úgy képzeli el, mint amikor a kisgyermek, aki odaáll az édesanyja vagy az édesapja, és akkor úgy nyújtja a kezét. És hát mit csinál a szülő? Odahajol hozzá és fölveszi. Ez a bizalom. Hogy bízok-e én ennyire az Istenben, hogy oda tudjam eléje tenni, hogy ezek azok, amik a kapcsolatunkat rongálják. És én egyedül ezzel képtelen vagyok mit kezdeni. Kell lesz, szükségem van rád. Bocsáss meg nekem. És hát jön az irgalmas atya úgy átöle, és akkor visszaállít ugyanabban a méltóságomban, amiben vagyok, vagy voltam. Az elmúlt héten egy ilyen közös összejövetele volt, csúnyán mondva ilyen fejtágítunk, amin egy filmet néztünk, és ennek a filmnek a címe, lehet, hogy ismerik a kedves testvérek, a Filoména. Írországban játszódik a történet, egy ilyen otthonban, ahol a leányanyák a gyermekeiket miután az utcára kerültek várandósan, és nem tudtak megszülni, megszülhették, meg hát rengeteget dolgoztak, mostak többek között, és a gyermekeket pedig később örökbe adták. A történet arról szól, hogy egy hölgy, amikor a fia 50 éves lett volna, úgy sírdogál otthon, és akkor még a lányának sem mondtál, hogy van egy bátyád, aki ma lenne 50 éves, és jó volna megtudni, hogy gondolt-e rám valaha, jó volna neki elmondani, hogy talán most mindent másképp csinálnák, és mindent megbántam, amit tettem. Jó volna tudni, hogy ő mit érez, vagy mit gondolt. És a lány elindult, szerzett valami újságírót, aki nagy sztorit, meg hatalmas lehetőséget látott a történetben, és meg is találták a kalandos úton keresztül az édesanyának a gyermekét. Természetesen mondani se kell, hogy ebben az otthonban mindent letagadtak, hogy nincsen eléget, elveszett, semmi adat nincs. És amikor megtalálták, egyetlen egy baj volt, hogy a fia már halott volt. És kiderült az is, hogy végignézték az életéről készült ilyen videófilmet, hogy a fiú is kereste az anyját. Ott jár ugyanabban az otthonban. Sőt, ott van eltemetve. Úgy fölháborodott az anya is, és hát nem beszélve az újságíróról, aki talán meg volt keresztelve, de a hitét nem gyakorolta, mint ahogy a nő mondta magáról, most per pillanat nem hisz, majd lehet, hogy valamikor fogok. És visszamentek ebbe az otthonba, és szembesítették az otthonnak a vezetőit, hogy milyen aljas emberek voltak. Hogy emberileg milyen kínokat engedtek meg, hogy átéljenek mások. Még rosszabbnak tartották, mint bármiféle kegyetlenkedést, amit végre lehet hajtani emberen. És az újságíró ugyebár Szentfüles volt, meglátta azt az idős embert, aki a filmen is rajta volt, aki mind a kettőnek letagadta többször, sőt, hát még emlékezett arra, amikor ez a hölgy ott volt, mint önszántában ott lakó valaki, és oda ment hozzá, szinte betört a szobájába, és mindennek elmondta. Nagy kiabálás, ordibálás, és hát összeszaladt a ház, biztonságiak, oda ment ez az idős asszony is, és a következőket mondta neki, hogy hagyja abba, ne kiabálj. De hát megérdemlik meg, hogy milyen szemetek, maradjon csöndben. Én már rég megbocsájtottam nekik. Egy édesanyja, aki találkozhatott volna gyermekével, megbocsájtott azoknak, akik miatt nem láthatta élve, csak magát, a sírhelyet, ahova el volt temetve az ő fia. Nincs harag a szívemben. Egyetlen egy dolog tudja az ember szívén ezt a kemény kérget, ami úgy rárakodik, hogyha nem bocsájtunk meg, letörni. Ez a mentalitás, ez a megbocsájtás, ami az idős asszony életében megvolt. De nem csak megbocsájtani tudott ez az idős hölgy, hanem ez az idős hölgynek az élete, mégpedig a megbocsájtás, egy olyan reakciót váltott ki az újságíróba, hogy elkezdett hinni. Mert egyedül az irgalmas atya, aki ilyet meg tud tenni. Nem olyan rég voltam egy idős otthonban. Számtalan idős ember van benn ebben az otthonban, és velük beszélgetve ezekkel az idős emberekkel mindenféle fajta gondjuk, bajuk volt, de vannak olyan sebeik, amit már csak a Jóistennel való találkozás tud begyógyítani. Mert életükben hagyták, hogy ez a kemény burok megakadályozza azt, hogy valakinek megbocsássanak. Összeveszett a feleségével, haragban feküdtek le, nem volt hajlandó még a feleség nyoszogatására sem, még csak szólni, se inkább elfordult tőle. Sőt, amennyit piszkálta, kiment a másik szobába, és inkább ott aludt, és reggelre halva találta. Nem mindenkinek az életében fordul ilyen tragédia elő, hogy egy nem megbocsájtásnak, egy haragnak, egy büntetésnek, hogy a másikot büntetem, mert most nem bocsájtok meg, érezd bűnödnek a súlyát, hogy ilyen következménye lesz. Rövid távon. De hosszú távon annyira meg tud kérgesedni a szív, hogy vannak olyan keményedések, amiket egy ilyen pici kalapáccsal le lehet pattintani, egy ablak meget könnyen ki lehet törni. De amikor egy nagy mixerkocsi betont leült valahova, azt még a légkalapács is, a legnagyobb is, hosszú időn keresztül töri össze darabokra. Azért van az irgalmasság évében a Szentatyának az a szándéka, hogy fölhívja figyelmünket, hogy mennyire irgalmas a mennyei Atya, mert ha a saját bőrünkön a garanciális szervizben meg tudjuk tapasztalni ezt az irgalmat, az nem, hogy addig nyugodni, még mi a másik emberrel nem kezdjük el ezt gyakorolni. Ugyebár a beszéd elején azt mondtam, hogy mindenki a mai világban szeretetre vágyik. De Isten nélkül nincsen szeretet. Ha nekem nem személyes a kapcsolatom az Istennel, nem ő a legfontosabb az életemben, akkor csak vágyódom, vagy próbálkozok szeretgetni, de az még nem biztos, hogy az a fajta szeretet, amit majd nagypénteken a kereszten fogunk látni. Kell nekünk az Isten irgalma. Azért kell, hogy megtapasztalva bízni tudjunk benne. És nem csak benne, hanem a másik emberben is. Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy tanítson meg bennünket arra, hogy amikor megvizsgáljuk a lelkiismeretünket és bánjuk a bűneinket, a bánatunk és a lelkiismeret vizsgálatunk annak a személynek az elvesztésén való bánat legyen, aki bennünket annyira szeretett, hogy a kereszthalált vállalta. Mert ha ő visszakerül szívünkbe az első helyre, az összes többi rendbe jön. És hogyha tényleg a szeretet után kapjuk életünkbe, meg is kapjuk, mert ő azért vállalta a kereszthalált, azért halt meg, hogy bebizonyítsa, hogy bennünket mennyire szeret. Amen.